Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tégy jót mottóval a cselekvő szeretet jegyében először 2016-ban szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió, amelyet azóta minden évben őszelején megtartanak. Idén szeptember 23-án hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban várják a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek. Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaújszemplén vármegyei Tiszapalkonyán. Az eseményen Kon Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyek Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszelünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésért. Az egyház küldetése a jóra törekvés és ennek továbbadása, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Veszprémben az Örömhír evangélikus keresztény óvoda átadó ünnepségén. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az új óvoda lelkiséget sugároz, építi az itt növekvő gyermekeket. Megemlítette, hogy az óvodafejlesztési programban mintegy 200 óvoda és 20 ezer férőhely épült vagy újult meg országszerte. Felidézte, tavaly októberben kezdték meg az építkezést Veszprémben, a beruházás gördülékenyen 11 hónap alatt megvalósult. A Pannonia ösztöndíj program része, hogy az abban résztvevő tanulóknak a külföldi egyetemekről hazatérve a diplomaszerzés után itthon elhelyezkedve kell a nemzetet segíteniük tudásukkal, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika közölte, az ösztöndíj programot 10 milliárd forintos kerettel indították el a kormánnyal évelején, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar hallgatók 2/3 az Erasmus programból. A támogatásban a hallgatói ösztöndíjakat a részképzéses mobilitások esetében is magasabbra emelték, mint amit az Erasmusban a tanulók elérhettek, tette hozzá. Az áldozat segítés egy olyan hivatás, amelyben a dolgozók minden nap új áldozatokkal találkoznak, akiknek segítségre van szükségük, mondta az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködés bővítéséről szóló megállapodást írt alá. Hangsúlyozta, ehhez a munkához különleges emberekre van szükség, és az áldozatsegítő központokban dolgozó emberek kemény munkája és elhivatott tevékenysége nélkül nem lehetne ezt a segítő feladatot elvégezni. Tuzson Bence kiemelte, fontos, hogy az áldozatsegítő munka színvonalát még magasabb szintre lehessen emelni. Hozzáfűzte, az elmúlt évben több mint 30 ezer ember kapott segítséget a különböző áldozatsegítő központokban, ahol az áldozatok többek között pszichológiai és jogi támogatásban is részesülhetnek, de a kormányhivataloktól akár gyors pénzügyi segítséget is kaphatnak. A magyar-ukrán határszakaszon 6476-an léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül 7638-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén még felhőtlen időre számíthatunk, de a Dunántúl fölé már fátyol felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, gyenge légmozgással. Híreinket hallották.
A nap verse.
Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam éle város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről.
Kassák Lajos reggeli séta című versét a szerző előadásában hallották. Kassák Lajos Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész, Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment, ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenésért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner Moszkvában címmel, és ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a Tett címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 53. szeptemberében az Írószövetség pártag gyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe, az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 57 után íróként, a tűrt képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott, egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészt és a társadalomért felelős embert.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra megyünk, a Kárpátok őre emlékünnepségre, amely 23. alkalommal került megrendezésre a Szalajka völgyében felállított emlékműnél. A rendezvény szervezőivel és résztvevőivel is beszélgettem. Elsőként Szilvásvárad polgármesterével, Szaniszló Lászlóval beszélgetünk. Polgármester úr, újra találkozunk. Jó helyen, ugye? Nagyon jó helyen, Szilvásváradon. Most mondtam, hogy ez az ország közepe. Így gondolja? Ön is?
Hát azt tudom mondani, hogy Szilvásvár a jó hely, hiszen többféle szempontból bizonyított településünk, amelynek egyik fontos állomása a Kárpátok őre emlékmű itt a Szalajka-völgyben. Én úgy gondolom, hogy minden évben meg kell, hogy rendezzük ezt az eseményt, hiszen az itt elhangzó gondolatok, azok a jövőre nézve is figyelmeztetésként hangzanak el, természetesen a múltból táplálkozva, és a jelenben is érvényes gondolatokat foglalják össze az itt szereplők.
Ugye úgy kellett volna kezdenem, hogy gratulálok, hogy vállalta újra a vezetését ennek a gyönyörű településnek, és hát felelőssége kell, hogy vállalja, hiszen itt világszintű rendezvények is vannak, a Kárpátok őre Magyarország, vagy Kárpát-medencei szintű, de hát azért itt van más rendezvény is, és ezt mindenki tudja.
Én azt mondom, hogy a település vezetése az egy szolgálat, és most már 5. alkalommal van lehetőségem majd októbertől bizonyítani. Természetesen, ahogy elhangzott előbb, itt a Kárpátok őre, az a Kárpát-medencére vonatkozóan többféle formában megvalósul Szilvásváradon, hiszen gondolhatunk arra, hogy az elmúlt hétvégén 4-es fogadhajtó világbajnokság zajlott a településen, de mához 3 hétre a Kárpát-medence legnagyobb lovas rendezvénye érkezünk hozzánk, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan a Nemzeti Vágta döntője az idén Szilvásváradon kerül megrendezésre október első hétvégéjén.
Bírja a település egyébként, ugye, mert azért rengeteg ember megfordul, igaz, hogy jó úton, olyan szépen tudtunk jönni végig, hogy elkészült pontosan erre a világszintű rendezvényre, egyre többen jönnek. Ez nem jelent gondot majd önöknek?
Én úgy gondolom, hogy a település fölkészült arra, hogy fogadja az ide látogatókat. Évente körül 700-800 ezer ember érkezik kirándulni ide, különösen a Szalajka-völgybe, és hát az eseményeknek köszönhetően, különösen lovas eseményeknek köszönhetően most már egyre többen jönnek lovas rendezvényekre is. A fő vonzerő továbbra is a Szalajka-völgy, illetve az itt található szolgáltatások. Emellett, ha valaki jó levegőre vágyik, kirándulni, túrázni szeret, az természetesen Szilvásváradon otthonra tud lelni.
Ugye már az ősember is, az istálóskő. Többször is itt telepedtek meg, utána a keltáktól kezdve, nem is sorolom a történelmet, óriási történelme van Szilvásváradnak. Ezt igazából az istálóskőjén kívül tudják-e, hogy itt azért sok minden van?
Igen, tárgyi bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, részben az ősember barlangból, részben pedig az itt található lovasközpont újjáépítése során a földből előkerült régészeti lelek bizonyítják azt, hogy itt sok évezredre visszamenően vissza lehet követni az itt lakóknak az életformáját, minden egyebet. A tavalyi évben mi egy szlovák-magyar nemzetközi pályázat, Interreg pályázat keretében átadtuk a felújított, kibővített Orbánház múzeumokat, ahol erre alapozva régészeti őstörténeti kiállító helyet is létrehoztunk. 6 olyan kiállító hely található ebben a múzeumban, amely a különböző időszakokat, az ott megvalósult életformát mutatja be. Természetesen akár játékos formában a gyerekek is megismerhetik az akkori szokásokat. Én épp a tegnapi napon forgattam a Magyar Televízióval ott egy műsort, és egy gyerekcsoport volt az, aki például a tűzcsiholást próbálta, a régészeti feltárásokat végzett Regős József barlangkutató őstörténésznek a segítségével. Természetesen ebben a múzeumban is szeretettel várunk mindenkit.
Ugye itt van a történelem, a múlt, a jelen, most az öné. A jövő az pedig természetesen megteremtik az alapját. Önre is úgy fognak emlékezni, mint építőre?
Ezt majd eldönti a jövő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, a kihívásoknak megpróbálunk eleget tenni, aztán majd meglátjuk a jövő generációja, az mit mond erre, ami most itt az elmúlt időszakban Szilvásváradon megvalósult.
Elég sok minden megvalósult itt, és elég sokan tudják, hogy itt Szilvásvárad van, és tulajdonképpen akkor megtettek érte. Nyugodtan fekszik le akkor?
Nem mondhatnám, hiszen egy felelős vezető életében, akár ha azt nézzük, hogy a mai éjszaka mit tartogat, hiszen egy rendkívüli esőzés jeleznek, és nálunk itt a hegyekben ez akár problémát is okozhat. Éppen ezért persze vannak nyugodt éjszakáim, de amikor lehet azt érezni, hogy következhet be baj, akkor akár felelős településvezetőként, akár a tűzoltóság vezetőjeként nekem ott kell lenni. Nem biztos, hogy a mai éjszaka is a legjobb nyugodtabb éjszakák közé fog tartozni.
De tulajdonképpen azért már újat nem fognak építeni, itt minden megvan, csak fent kell tartani, működtetni kell, az a nehezebb.
Részben nehéz a működtetés, hiszen a változó kornak megfelelően új kihívásoknak eleget kell tenni, de én azt mondanám, hogy mindig keresünk a lehetőségeket, és ha valamit ad, dob az élet, fogalmazzunk így, akkor természetesen ezekkel a lehetőségekkel élni kell, úgyhogy én nem az a típus vagyok, aki leülök és nyugodtan ülök, hanem azt mondom, hogy ha vannak a kihívások, akkor azoknak tegyünk eleget, ha új lehetőségek vannak, azokat pedig használjuk ki.
Több polgármesterrel beszélve azt mondták, ott van a fiókban a terv, meg itt a fejbe.
Természetesen nekünk is vannak terveink, vannak már olyan konkrét tervek, amelyek elnyert pályázatok formájában valósulnak meg, árvízvédelmi beruházásunk folytatódik, volt ennek egy első üteme, most több mint félmilliárdos projekt keretében megvalósul, nem sokára kezdjük a bölcsődénket építeni, és további idegenforgalmi vonzerő növelése terén aktuális beruházásokat is tervezgetünk.
Köszönöm szépen, önnek munkája van, konferál. Hát úgyhogy kollégák vagyunk majdnem.
Én házigazdaként mindig ezt szoktam vállalni, nem csak itt, hanem majdnem minden eseményen.
Elhangzott riportunkban Szaniszló Lászlót, Szilvásvárad polgármesterét hallották. Következő beszélgetőtársam az emlékmű megálmodója, megvalósítója.
Kocsis László, a Interinfo Kft. Ügyvezető igazgatója.
Mit változott azóta? 2002-től ugyanígy áll.
Hát így készült el, és azóta is ugyanilyen állapotban van. Csak kezeléseket kap, minden évben le van tisztítva, be van mosva, hígítóval, és át van újra pácolva szinte lenne, hogy ne sötétedjen lehetőleg tovább. Mert most már ez az a szín, ami természetes szín.
És miért pontosan ezt a hétvégét választották?
Gyakorlatilag mindig Szilvásváradnak az önkormányzati programjaihoz kell illeszkedni, illetve a ménes gazdasághoz, mert most ez ugye kiemelt projekt lett, és nagyon sok most már a nemzetközi rendezvény, és úgy lőttük be, hogy mindenki el tudja helyezni a maga programját, hogy a szeptember minden második hét végén szombaton van a Kárpátok őre, és akkor a többi, ezért volt egy héttel ezelőtt ugye a fogadhajtó világbajnokság, és így mindenki elosztja maga rendezvényét. Most következő hétvégén lesz az önkormányzatnak a szilvás napok, tehát gyakorlatilag megosztottuk így a rendezvények időpontjait, és így mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra.
Ugye szeptember az már egy kicsikét planéta hegyek között hűvösebb is, igen, és mellette pedig esősebb is. Gondolom, hogy imádkoztak, hogy délután egy órára ígérik az esőt, addig rendnek vége a rendezvénynek.
Mi azért imádkoztunk, hogy hat előtt ne essen ma délutánig, mert ugye innen még lemegy a csapat egy ebédet elfogyasztani ide a kőbüfébe, tehát gyakorlatilag szeretnénk, hogyha ez zavartanul lemenne. Volt más sajnos többször, amikor nagyon nagy esőt kaptunk, de érdekes módon, amikor avattuk 2002. november 17-én, plusz 20 fok volt a legnagyobb ragyogó napsütés azon az őszön, az avatáskor. Azóta hoztuk előrébb, mert bizonytalannak tartottuk, akkor is kockázatos volt, hogy az avatást akkor ilyen későre tettük, de úgy állt össze a program meg a vendégsereg, hogy akkor tudtuk összehozni, mert az avatáson ugye Harag Péter avatta föl az emlékművet, és a Tőkés László mondott beszédet, és áldotta meg az emlékművet, illetve Szabó József, akkori Bélapát falvi apát, és hogy mindannyian itt tudjanak lenni. Hát ez az időpont jött össze, de a legjobb időt kaptuk.
Azóta is mosolyog a nap, azt hiszem erre a kis tisztásra, hogyha lenne egy számláló berendezés, nem tudom, ez alatt a 22 év alatt.
Ez a 23.
Ha megszámlálnák, hogy hányan mentek el itt, és esetleg, ha nem is hangosan, de úgy a szívükbe egy imát molhat mindenki a Kárpát-medence magyarságáért, illetve a Kárpát-medencéért.
Így van. Én szerintem nagyon sokan mentek el, nagyon sokan megállnak itt. Voltam itt, amikor ugye karba tartottuk, meg egyéb más dolgokat csináltunk, és majdnem mindenki bejött ide megnézni, megtapogatni, tehát megható az emberek számára. Amikor jönnek csoportok, főleg idősebbek, akik többet tudnak azért róla, ők jönnek jobban ide. Az iskolába próbáltuk itt a környékbe a tanárokat megkeresni, meg jelezni, hogy próbáljanak idehozni csoportokat is. Hát ez még azért döccenő sem megy. De ez kellene, hogy ők is többet tudnak.
Igen, mert ugye a történelem tanáraink a szocializmusba edződtek, és bizony-bizony a Kárpátokat ők úgy veszik, hogy itt vagyunk a közepén, a szél az már nem a miénk. De ez nem igaz.
Hát annyira nem igaz, hogy ugye amikor Árpád, aki ugye a Kárpátok őre onnan származik, hogy a Árpád ezekkel védette le a Kárpát-medencével jövetelünk után a hágókat körbe, hogy ne tudjanak támadni bennünket külső ellenségek, tehát ezért is ilyen szép emlékmű ez, mert ez egy ősi magyar emlékmű, tehát ez egy egyedi dolog volt, és a Szeszák Ferenc 1915-16-ban készítette, és 16-ban avatták fel Kolozsváron, és ugye akkor is az volt a funkciója, hogy jelezze a magyarságnak, hogy védeni kell a Kárpát hazát, mert ez az egy, ahogy Vörös Marti megénekelte, ez az egy honunk van és lesz, itt élned, halnod kell, tehát védd meg. Ugye ez kellene, hogy ismerjék a magyarok minden generációja, hiszen idáig is 1100 éven, illetve most már több mint 1100 éven keresztül ez egy szimbóluma volt a Kárpát-medence a magyarság védelmének. És erről ugye régebben nem is tanítottak, de most sem merik még az emberek fölvállalni, hogy mi itt nem egy ilyen kósza nép vagyunk, amelyik itt jött, ment, hanem ezek ide jöttek, és itt egy államot alapítottak, és már az állam volt Árpád idejében is, azért nem tudták a Pozsonyi csatába legyőzni a Árpád hadait, mert olyan jó államgépezet működött, hogy hadsereget tudtunk kiállítani, gazdasági eredmények voltak, tehát erőben volt a nemzet, és meg tudta magát védeni. A Pozsonyi csatában nem tudja megvédeni Árpád a hazát a vezéreivel együtt, akkor nagy bajok lettek volna velünk már akkor.
Azt hiszem, hogy ugye több helyen, legalább kettő helyet tudunk, hogy a ország szíve közepe volt a mostanit, illetve hát a Szarvas melletti, tényleg a közepe, ott a Kurca partján. De nekem most ez a ország szíve.
Nekem meg pláne. És nem csak nekem, azért nagyon sokan segítettek ebben, meg közreműködtek, úgyhogy őnekik is köszönöm, meg mindenkinek, aki itt ebben támogatott bennünket, még a hivataloknál is, akkor azért még nem volt annyira tiszta politikai helyzet, ott is azért támogatókra találtunk, és mert építési engedély is kellett hozzá, és egy nemzeti parkban ugye különösen nem lehet bármit felállítani, és ők is támogatták ezt a dolgot 2002-ben. Tehát gyakorlatilag azért sokan éreznek így, ahogy mi is érzünk itt most mi ketten, de hát szeretnénk, ha mindenki érezné, mert ez egy olyan magyarságügy, ami ha az Egyesült Államok a függetlenségét minden évben megünnepelheti.
Mi is, meg a francia forradalmat, azt a 7 embert, akit kiszabadítottak onnan abból a Bastille-ból, az a legnagyobb ünnepük, meg a hazánk a
hazánk,
legnagyobb.
Hazánk, így van.
Ez a haza, és itt is marad ez a haza, ugye? Ja. Amíg a Kárpátőr itt áll, biztos, hogy lesz hazánk.
És azóta 2013 a Csíkcsomortámba felállítottuk ugyanezt még egyszer. Tehát most már azért másik súlyponti helyről, Erdélyből is figyel a Kárpátok őre, hogy megmaradjunk. Hát és megmaradjon a hazánk.
Még kellene
pár
Belvidék, millió. Délvidék, Várvidék, itt a burgenlandi rész is, meg hát ami most a legveszélyesebb helyzet van ott, ahol ölik a magyart is, ugye?
Sajnos.
A Kárpátalján. Oda is hiányzik ő.
Ő.
A szobor.
És most kellene ott is, de ott a helyzet az nagyon nem jó ehhez. Hogy...
Hát ha a turult tönkre teszik, akkor ezt a szobrot...
Ezt a könnyebb tönkre tenni sajnos, még attól is, mint a turult, mert azért az egy kemény alkotást is. De azért ott az tartja magát azért.
Mit gondol, ugye ez elméletileg örökké kellene, hogy álljon, igaz, ha nem bírja, de minden évben kezelik, és minden évben szívvel is kezelik, és látjuk, hogy itt van, hogy ön meddig fogja látogatni. Nem az, hogy meddig él, meddig tudja látogatni.
Hát még bízom benne, hogy sokáig, de ameddig tudom, addig látogatni fogom.
Mert ugye az ünnepséget is kell szervezni, akkor látogatja. Én arra kérdeznék rá egy kicsit cselesen.
Hát azt is, tehát remélem még, hogy sokáig bírom.
Tehát a vezetéssel tudja támogattatni, és lesznek utódai? Na,
lesznek.
Erre is kérdezek.
Lesznek. Családban is, meg a munkatársaink közül is. Most is már segítenek.
Kocsis Lászlót, a Kárpátok őre emlékmű megálmodóját, megvalósítóját hallották. Kezdetektől a Szent György lovagrend tagjai vigyáznak a Kárpátok őre szobornál a közel 2 órás rendezvényen, nagy tisztelettel és szinte mozdulatlanul állnak előtte.
Cseke László vagyok, a Szent György lovagrendet képviseljük itt. A kezdet-kezdete óta, tehát amióta az emlékmű elkészült, és az a csodálatos szobor ide került Szilvásváradra, illetve sort került a Kárpát-medencei magyar találkozóra, a Szent György lovagrend azóta is képviselteti magát minden évben. Nekünk ez nagyon fontos, hogy itt lehessünk, és ahogy tavaly is találkoztunk, ugye az eltelt egy év alatt, én azt gondolom, hogy sok minden olyan hasznos dolgot tudtunk megvalósítani, ami a célkütőzéseink között szerepelt. Itt kiemelten elsőbb a karitatív munkára gondolok, hiszen ez a lovagrendünk számára a legfontosabb és szinte kötelező tevékenység. Sajnos a háborús események miatt ez a fajta tevékenység kiemelten Kárpátalja felé orientálódott. Nagyon-nagyon sok segélyszállítmányt juttattunk ki, illetve segítettünk a kint élőknek, és ezen kívül pedig kiemelten beteg gyermekeknek a gyógykezelését támogatjuk. Ezek olyan nagyon drága kezelések, amit Magyarországon nem lehet elvégezni, és ezek általában az Egyesült Államokban, illetve Németországban kerül sor. Én nagyon boldog vagyok azért, mert a kb. 720 fős tagságunk, én azt gondolom, egy emberként segíti ezeket a programokat.
Visegrád, ugye, mert a hallgatóknak zöme nem tudja. A Szent György lovagrendet úgy sejtik, igen, de hogy Visegrád. És miért pontosan Visegrád lett?
Visegrád a az alapító hely. 1326-ban, nem sokára 700 éve, első Anzsú Károly, akit mi még Károly Róbertként tanultunk, első Károly itt hozza létre a Szent György lovagrendet. A történészek azt mondják, hogy ez 1323 és 26 között bármikor történhetett, viszont az az érdekessége, hogy a most megindult nagyarányú régészeti feltárásnak köszönhetően néhány héttel ezelőtt Búzás Gergely kiásta a Szent György kápolnát, ami a Szent György lovagrendnek a szakrális központja volt, nem csak a kápolnát, hanem a mellette lévő nagy közösségi termet is, ahol a Károly által alapított lovagrend a közösségi tevékenységét folytatta. Tehát a helyszín azért Visegrád, mert hogy itt jön létre az első királyalapítású lovagrend, és minden vármegyében működünk egyébként Magyarországon, illetve nyilván Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken is vannak prioritásaink, ezek a területi szervezeteink. Ezen kívül még Ausztriába, Németországba, a skandináv országokba, illetve Olaszországba működik a szervezet. A karitatív tevékenységen kívül nagyon fontos számunkra még a tudományos munka, hiszen olyan nagyon értékes tagjaink vannak, akik történészként, művészként, alkotóként nagyon sokat tesznek a magyar kultúra megőrzéséért, bemutatásáért, és ennek a tevékenységnek talán a legfontosabb állomása a minden évben megrendezett nyári egyetemünk. Most ez Békés Csabán került megrendezésre 2024 júliusában, és egy nagyon-nagyon értékes és nagyon eredményes egy hetes nyári egyetemen vagyunk túl. Legalább ennyire fontos még most a számunkra az ifjúsági nevelés, hiszen enélkül nincs jövő generáció, hogyha ők időben nem tanulják meg azokat az értékeket, és nem tudjuk átadni, amiket mi képviseltünk, akkor a mi munkánknak sok értelme sajnos a későbbiekben nem lesz. Ezért működtetünk aprótképzőt, nem csak Visegrádon, hanem Erdélyben is, illetve a Felvidéken is, ahol 40-50 gyermekkel foglalkozunk folyamatosan egész évben. Ők a biztosíték arra, hogy a következő 30-40-50 évben is lesz értékelhető Szent György lovagrend.
Magamban, mint hogyha a fejembe látná a kérdést, hogy mit fogalmaztam meg az ifjúságot. Ugye 1326-tól nem szűnt meg, csak éppen aludt akkor a lovagrend, de az ifjúsági neveléssel még egy újabb, akár ezred évet is tudnak akkor. Talán a hazánkban a legismertebb az önök lovagrendje, és hát persze, hogy ha valamit kérnek, nem azt mondom, hogy mindent megadnak, de legalábbis illő megadni. És illő a fiataloknak is majd megadni. Úgyhogy akkor ön büszkén mondhatja, hogy a jövőt építik. A múltból a jövőt, a jelenen keresztül.
Így van, és ahogy Kassai Lajos fogalmazta meg, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök képviseltek, ez számunkra is egy nagyon fontos iránymutatás, hiszen azokat az értékeket, amiket itt azt gondolom, hogy a magyarság több ezer éven keresztül fölhalmozott, azokat mindenképpen érdemes átadni a jövő nemzedékének, hiszen semmiképpen nem lehet egy egészséges, normális nép anélkül, hogy ezekkel az értékekkel, ezzel a kultúrával ne ismerkedjen meg, és ezért a Szent György lovagrend nagyon-nagyon sok munkát vála, hogy ez így is maradjon. Nyilván mi csak egy kis porszem vagyunk ebben az egész gépezetben, de én azt gondolom, hogy amíg értelmes munkát tudunk folytatni, addig mindenképpen szükség van az ilyen szervezetekre, és kellő alázattal kell ezt a munkát végezni, tehát itt nem azért lesz valaki lovag, mert hogy nagyon jól mutat rajta a lovagrendi kappa, esetleg az inszignia, hanem azért, mert egy olyan baráti társaságba érkezik, ahol valóban értékelt értelmes munkát folytatnak.
A ruha saját mindenkinek?
Természetesen igen, mindenki saját maga készíti el, és hát ugye még van egy nagyon fontos dolgunk, a hagyományápolás, hiszen meg kell említeni, hogy Visegrád most már 40 év óta visegrádi nemzetközi pautártékokkal ott van Európa élmezőnyében, hiszen ez a legnagyobb középkori fesztivál ma Magyarországon, és Európa base sok helyen rendeznek ettől nagyobbat. Ebben az évben is több mint 1000 fellépő volt, 14 országból érkeztek, és hát egy óriási felelősség ez is, hogy ezt a rendezvényt is megőrizzük, és tovább tudjuk vinni, szintén a fiatalok segítségével. Itt örömmel jelenthetem, hogy már megtörtént a generációváltás, hiszen minden egyes fontos pozícióban már ott vannak azok a fiatalok, akik saját nevelésűek, és akik reményeink szerint a következő 30-40 évet ugyanilyen sikeresen fogják majd tovább folytatni.
Nagyon szépen köszönöm, mennie kell hamarosan, és gratulálok a 23. alkalommal jelen létéhez, és hadd kérdezzem már meg, hogy milyen rangot viselőm.
Jelenleg a Szent György lovagrend kincstartója vagyok. Egészen az elmúlt évig a kancellári posztot töltöttem be, de éppen a generációváltás jegyében fiatalítunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nem csak a tagságunk újuljon meg és fiataluljon meg, hanem a vezetőség is, és ezért most már a fiatalok, akik jelenleg ugye a legfontosabb vezető pozíciókat betöltik a lovagrenden belül.
Még egyszer köszönöm, szép ünnepséget.
Én is köszönöm szépen.
Cseke Lászlót hallották, a Szent György lovagrend kincstartóját. Az ünnepség egyik szereplője a Hungaro együttes volt, a következőkben a vezetővel beszélgetünk.
Borhi Miklós a nevem, és a zenekar, amit itt láttál, az a Hungaro zenekar.
A név az ismerősebb, mint a Hungaro zenekar egyelőre, ugye?
Te, mi ezt nem erőltetjük. Tehát itt mindenki vér profi zenész, mondhatnám én hajnalig, hogy jól játszottam, meg a kollégák is a legismertebb magyar zenekarokban. A szaxofonos, aki itt játszott, éppen csak kijött a sportarénából egy teltházra, a bergendi srác mögött is körülbelül 30 év, 4000 koncertje van, de nem erről van itt szó, hanem arról, amiben egyet tudunk érteni, azok az új dalokról. És mivel van egy múltunk, azt hiszem, itt van egy kis pikáns vonal ennek az egésznek, mivel van egy múltunk, és már kijátszottuk magunkat a sportarénákban, ez itt nem feltétlenül fontos a siker meg a pénz. Biztos fontos, de nem a legfontosabb.
És ami ez... összehozott benneteket, az a hit, hogy hisztek abban, amit csináltok, és hisztek abban, hogy talán amit csináltok, az valahova el is jut. Ugye nem ide a fejbe kell? Itt, ahol a kalocsai ízés van.
Pont ott van, így van, de... azt tudjuk azért, mi pedig városi gyerekek vagyunk, és csak akkor járok templomba, amikor a gyerek miatt megyünk, hiszen mind a kettő egyházi iskolába jár. Mi nem kaptunk egyházi nevelést, tehát pontosan tudom, miről van szó, és tudom zenészként mi az, amikor valami nem lentről jön, hanem fentről jön. És ez a pár dal, amit most itt előadtunk, meg amit talán meg tudunk nektek mutatni, ez mind ajándékképpen jött valahonnan, és nem is tudjuk, hogy honnan. És az emberben ez egy csodálatos, gyönyör érzés, hogyha kapja a dalokat. Így állunk mi ezzel a zenekkal.
Azt hiszem, hogy nem is a zene volt a lényeges, hanem a szöveg.
Így van.
A kettő úgy együtt megy, nem is a szöveg akkor a gondolat.
Igen, valamit... tehát minden korszakban, szerintem már mióta itt vagyunk, 3000 vagy 300 ezer éve, ki tudja, minden korszakban van kimondandó dolog, hogy ezt kimondja ki, azt majd a Jóisten eldönti, kinek teszi bele a fejébe, kimondja ki a legjobbkor, zárójelben nagyon sokan azt hiszik, hogy tudják, hogy ki kell mondaniuk, pedig hát, és nézd, mi majdnem 100 dalt csináltunk, és így vénfejjel meg tudom mondani, melyik az a 4, ami tényleg üzenetként jött, talajából lesz hallgatóket. Amiket nekünk, zenészeknek, tényleg képzett zenészeknek, így teljesen leegyszerűsödve erre a népdal szintre el kellett mondanunk, és onnan tudom ezt olyan biztosan, hogy eme daloktól, meg a sikerüktől felbátorodva elkezdtünk tovább, tovább, tovább dalokat írogatni. Most ezt nem szabad. Majd amikor jön, és ezt üzenem minden művésznek, hogy amikor jön, amikor kapja a dalt, akkor adja elő. Mi ebben a zenekarra meg szeretnénk maradni olyannak, hogy csak amit kapunk, azt adjuk elő.
Ugye a művésznek az a dolga, hogy láttasson, gondolkoztasson, gondolkodtassa el az embereket, és valamilyen szinten serkentset, cselekedetre, arra, amit ő meg tud tenni, nem pedig a másik. Ugye? Azt hiszem, ebben közösek vagyunk.
Így van, a rendezvényen, mai rendezvényen is jeleztem a szervezőknek, hogy ne tessenek haragudni, de mi vidámon fogunk kezdeni, hiszen itt állna a Kárpátok körül, és sok-sok szomorúság elhangzik. Mi, nekünk az jutott, hogy ugyanezt egyfajta derűvel máshonnan közelítjük meg. Úgyhogy nekünk ez a munkánk.
Ez egy minta. Akár az országnak is, a vezetésnek is, meg mindenkinek minta kellene, hogy legyen.
Igen.
Vidáman, de jót. Ugye?
Igen. Hát játszik ma még egy remek zenekar itt egyébként a Kormorán. Én játszottam ott is.
Igen.
És nem is akármikor, 88-ban, amikor még tilos volt. Tehát amikor még jó érzés volt magyar zenét, magyar népzenét játszani, Magyar Rapszódia, ez volt a lemezünk címe, Hollandiába adtuk ki, és azokban a dalokban rejlő jogos szomorúságot én azt megjegyeztem, és a mai napig vallom, és nekem az a mai napig tetszik. De most 2024-ben mi igenis könnyesen vidáman akarjuk ezt előadni, erről szólnak a mi dalaink. Mi talán ebbe tudunk egy icipici újat hozni. Nem gagyi, nem humor, mi az, hogy stand-up? Hova jutottunk? Ha belemer bárki gondolni, szerintem nem tudják. A két nagy gyerekem se tudja. Nem tudom nekik elmondani, legyen hát az ő életük. De mi szeretnénk a humornak, tudod mit? És nagyon nagy képű leszek, föl kell találni a magyar humort. Nem olyan nép vagyunk, ezt tudom, nem egyből így jön, de igenis van egy érdekes világlátásunk. Mi ezt zenészként nagyképűen hangozhat, de tényleg jött ez nekünk valahonnan, hogy így is meg kell tudni szólalni. Talán a hallgatók meghallgathatják a dalainkat, talán ha van türelmük majd, akkor megértik, hogy miről van szó. Mert a zenével, a zene olyan, mint a víz. Bizony nekem mindig beázik a garázs. Nem tudok ellene mit tenni, de a zene az mindenütt átfolyik, ha jó, ha akar.
Szerintem ázzon be, nem vízzel, hanem a zenével az embernek a lelke. Hogyha vidáman tudunk sírni, nevetni, akkor megtanuljuk azt, hogy mi az élet. Az életet pedig, már említettem, a művészet tudja úgy cseppekben megmutatni, mert egyébként nem látjuk. Megyünk, rohanunk, keressük a pénzszerűséget az élethez, nem az kell az élethez. A hit kell, illetve hát mellette pedig, hát azért kenyér is, mert azzal is élünk, de a művészet nélkül
zenében az a csoda, hogy egyetlen fecske is nyarat tud csinálni. Ez a legfontosabb. Ezt mondjuk nem Európából, nem a katolicizmusból szedtem, hanem Indiából, de ez egy nagyon jó ötlet. Igenis, egyetlen fecske is nyarat tud csinálni, és minden fecskének össze kell szednie magát. Nekünk ez a fészkünk, ez a pici. De egyébként ezt a zenekart az égvilágon semmi nem tartja össze. Ezer felé játszunk. Én vagyok a úgy tetszik a finanszírozó, mert minimális költségekkel ez jár. Ez mind nem számít, nem? Mi ezt ki akarjuk kísérletezni, hogy tudunk-e ilyen vidáman, könnyesen vidáman magyarul énekelni.
Ha csináljátok is, de tulajdonképpen meddig tudjátok összetartani magatokat? Vagy végig jönnek hozzátok? Jön valaki, aki ugyanúgy hisz bennetek is, meg saját magában? Mert elsősorban az embernek saját magában kell hinni, és utána pedig a többi az úgy jön.
Az egész világ a nyomulásról szól, és a mi életünk egyik fele szintén a nyomulásról szól, tehát mélyen elnézést kérek, de itt mi nem fogunk nyomulni. Egyszerűen elég volt. Tehát épp elég a zenész világban nyakikben vagyunk. Egészen máshol, más környezetekben 100-150 koncertet játszunk évente, hangosan, harsányan, de mindig az én magyar emberként itt nem szeretnénk nyomulni. Majd a mindenható eldönti, hogy mit akarunk ezzel. A dalok nagyon ütnek, nagyon-nagyon-nagyon érti mindig. És az embereken látjuk a csodálkozást, hogy így is lehet. Tehát lehet, hogy nem most van itt az időnk, lehet, hogy a daloknak 30 év múlva lesz itt az ideje. Ezt nem én döntöm el. Mi csak megcsináltuk őket, a szövegek, ahogy mondtam, az égből jöttek, ott onnan kell. És a fiúkkal nem tudom, hol játszottunk tegnap, de beültünk az autóba, és eljöttünk egy ilyen csodálatos magyar környezetbe, és ma talán háttérben is lehet hallani, és itt adtuk elő ezt a mai gondolatokat, nem sikerre, és nem pénzre játszunk, hát mit tegyek?
Tudod, mint csodálkozok azon, hogy ennyi idő után még normális maradtál. Hogy lehetett ezt megtenni, hát, megcsinálni, mert az kevés. Hát azért nagy arc, nagy kép mellette sok
minden. Ez unalmas lenne. Na, ez egy hosszú riport lenne. Nem árulom el a titkaimat. Az életemet tettem rá, hogy szabad legyek. És a szabad, az nem azt jelenti, hogy szabados, hanem szabadon befogadni a mindenségnek az akaratát. Tehát ez olyan jó, könnyen hangzik. Úgyhogy én vagyok a ludas, én vagyok a bűnös. Én találtam ezt ki, hogy meg gondoltam valamikor, sosem mertem elmondani riportban, még a fejemre csapnak, de hogy ki akartam találni, hogy milyen az, amikor szabad egy művész, szabad egy alkotó. Ez olyan könnyű kimondani, egyik se szabad. Tehát hogy lennénk szabadak? Hát be vagyunk kötve mindenhova, más nem a családunk anyagi helyzetében. Úgyhogy ezek a dalok valamiféle ilyen szabadságból és nem szabadosságból, és felelősségből és nem felelőtlenségből születtek. És biztos, hogy meg lesz a helyük majd. Én már csak azon gondolkodom, hogy hova konzerváljam őket. YouTube-ra vagy a Facebook-ra. Mert nyomulni, hajtani velük nem fogunk. Óriási élmény, évente 4-5 buli van, vagy mondjuk 10, és látni a döbbenetet az embereken, hogy így is lehet? Igen, fiam, így is lehet. Üljél le, majd. De nekünk ez a küldetésünk. Mutatni valamit, ami talán a következő, vagy a következő nemzedék majd könnyebben veszi.
Hát köszönöm, nem készültem fel belőled, mert hogyha felkészülök, akkor talán értelmesebb kérdéseket is elő tudtam volna csiholni magamból, de szerintem maradjon meg. Ez az érzésem, hogy hiányérzetem van, és tanuljak abból, hogy mit kell tennem, hogy hasonlóan tudjak viselkedni, mint te a színpadon.
A Névtelen zenekar legkedvesebb dalait hallották, és menjenek a dalok a maguk útján. Tessenek elfelejteni, hogy ki énekelte. Van annak egy szövege, ha a népdal el tud menni a maga útján, menjen el akkor jó esetben ez a talán népdalszerű dalok, a mi dalaink is a maguk útján.
Köszönöm, gratulálok, és a hölgynek is természetesen, akinek még mondtam, hogy van ideje.
Ővé a jövő.
Borhi Miklós zenészt hallották a Kárpátokőre rendezvény alatt.
Ha esőben állunk, megnövünk, Balatonnak hívják a tengerünk, van már jó pár Nobel-díjasunk, a legszebben még mi imádkozunk. 200 000 népdalt dúdolunk, meggondolt, hogy kevesen vagyunk, aki ellenségeket is meggyógyít, hol az, aki minket meghódít, mert én magyar vagyok, a te
hogy Jézuska hozza a karácsony, hogy mitől lett ilyen jó kedvem, azt majd meglátod.
Végezetül az ünnepségen résztvevő felvidéki testvértelepülés Szádolmás papjával beszélgetünk.
Zsóka János, felvidék, plébanié kormányzó.
Gratulálok, hogy ide érkezett vissza otthonról haza, ugye?
Így van, nyugodtan lehet így fogalmazni. Én ennek idején megyés főpasztoromat kértem, majd megboldogult azóta Eduard Koinot püspökatyát, hogy az anyanyelvemben szeretnék tovább tanulni, és ő azzal a feltétellel engedett ki, hogy János menjen, tanuljon, de aztán hazavárom, mert szükség van meg arra felvidéken, a Rozsmi-Egyház megyében. Hát engem boldogsággal töltött el, hogy az általános iskola, a gimnázium után a teológiát is anyanyelvemben tanulhattam. Többet magammal, amikor voltunk 2004-ben 80-an a 6 év folyamba együtt. És 19-en kezdtük, és mondom, hogy az egész Karpát-medence képviseltette magát. Akkor hát örömömre szolgál, hogy most itt lehetek Szilvasváradon. Annak idején mi ide jártunk kirándulni, vizsgák után, hétvégéken, amikor volt rá lehetőség. Azóta én itt nem voltam. És hát én most lettem kinevezve plébánosnak.
Gratulálok.
Köszönöm szépen. Szádalmas. Tehát gyakorlatilag három plébániát bízott rám a mostani megyés főpásztor, Stanislav Szolárik püspökatya, július 1-től Szádalmás, Jablonca, illetve Torna Görgői plébániákat vezetem. A magyar közösségről beszélünk, hat falusi környezet, és az elmúlt 14 év alatt ez már a sokadik állomás helyem, kaplánként szolgáltam eddig Rimaszombat, Rozsnyó, Alsó-Sztregová, Torna, Losonc, Fülek-Sav, vagy Fülek-Püspöki, tehát úgy elég sokat költözködtem, és most plébániai kormányzóként kezdtem meg a szolgálatomat. Hát örömömre szolgálom továbbra is, az anyanyelvemben szolgálhatok, illetve hallhatok a jó Istennek, amit említettem is ahhoz a szólásomban, hogy a szüleim nem csak az anyanyelvet adtak át nekem, hanem hogy Jézushoz kössem az életemet, illetve az ő inspiráló példájuk hozzásegített ahhoz, hogy én ráleljek arra az útra, hova az Isten engem meghívott, és mondhatom ezt így nyugodt szívvel, hogy a helyemen vagyok emberként, férfiként, párként is.
Ugye azt többször is mondta, hogy magyarul tud szolgálni, tehát magyar közösségben, de azért gondolom, hogy egyre inkább elszlovákosodik ott az a vidék is már, mert határmentén vagyunk, Szádalmás is ott van,
10 kilométer.
Szádelőből, stb. Tehát ez a rész magyar, de azért betöremkedik a szlovákság is valamilyen szinten, ugye? Mert már magyarországi részeken is vannak.
Gyakorlatilag itt nekem most az a tapasztalatom így 2 hónap után, hogy itt a magyar közösség nagyon stabilan jelen van. A szlovákság olyan nagy mértékben itt nincs jelen. Mi itt ugye vagyunk nem csak a római katolikusok, hanem református vallásúak, és hát így mondom, hogy olyan sok szlovák itt nincs jelen. Vannak ott családok, akiket megismertem, akik betelepültek Kassáról, vagy az ország más területéről. Gyakorlatilag a magyarság 99%-ban itt jelen van. Már ahol megfordultam, hogy említettem, voltam Losoncon egy fél évet. Hát így mondom, hogy 100 évvel ezelőtt 10% volt a szlovákok aránya, 90% magyar, most fordított a helyzet.
Én erre próbáltam célozni, de akkor hál' Istennek az a közösség megmarad. Ahol többségben van egy nép, ott az valószínű, hogy meg is fogja tartani.
Igen.
Ha valami miatt el nem kell költöznie, munka, tanulás, stb. Magyarország vonzása.
Nagyon sokan vannak. Most így mondom, ez a Bódva völgye teljesen más, mint mondjuk a Nógrád megye, talán a Losonc, vagy Rimaszombati járás. Itt azt látom, itt van fiatal közösség, fiatal korosztályúak is vannak, illetve olyan területen vagyunk, hogy a Kassára is könnyen be lehet jutni. Tehát Kassát ülünk 40 kilométer. Tehát nagyon sokan járnak dolgozni, akar Szepsibe, Kassára, de külföldre is. Tény is való, ezt látom, megtapasztalom, hogy nagyon sokan már külföldön alapítanak családot, és nem jönnek haza. Tehát, hogy van egyfajta ilyen tendencia, hogy nekünk Pozsony ma nagyon messze van, tehát ez tőlem majdnem 400 kilométer. de itt, ahol én most szolgálok, itt minden korosztály képviselve van. Tehát vannak fiatal családosok, vannak középkorosztály, idős korosztály, akik itt tudnak boldogulni.
Egész Európa, sőt, hát jó, Dél-Amerika más, ott még azért a hit azért, meg a templomban járás egy kicsit erőteljesebb. Magyarországon is azért leszázalékolták, hát 10% alatt van a lakosságnak az, aki rendszeresen jár templomba, és ott azon a részen van 15-20%-ot elérik a település lakosságának.
A templomban járóknak az aranya 10%-ot mondanék.
Hát itt úgy alatta van, 8 körül van, akkor 10%. Tehát akkor Európa bejött rendesen ide nekem.
Nagyon, nagyon érezhetőnek a hatása. Meg a két év Covid is rányomta a bélyegét arra, hogy elestek az emberek. A megfélemlítés nagyon intenzíven ment nálunk felvidéken. Tehát sokan kiestek, meg el is hunytak.
A mi rádiónkra nem lehet ráfogni, hogy misét közvetítünk, és akkor az is elég. Attól el kellene menni a templomba, de jó, természetes, hogy egy kicsikét adnak, akinek a lába fáj, vagy más baja van, az oké. Na de templomba járás, az rádió hallgatása nem helyettesíti teljesen, ugye?
Egyetértek teljes mértékben, tehát 2020-21-ben én két húsvéti ünnepet üres templomban ünnepeltem. Tehát, hogy közvetítettem világhalon keresztül hétköznap is, vasárnap is a szentmiséket, de a számomra az nagyon idegen, meg olyan, mondanom így, hogy bizár volt, hogy egy kamerával szemben állok, kantorral beszédet folytatok, és a húsvét, ami a legnagyobb ünnepeink, a lényeg ott van a Szent Három napban, és így megélni. Tehát nagyon, nagyon örülök, hogy utána vagyunk ennek a kaotikus időszaknak. Én a templomban mindig otthon érzem magam, tehát bármilyen közösségben, városban, faluban, egynyelvű, kétnyelvű közösségben mindig azt vallom, hogy baremberként sokat kellett költözködnöm, ahogy azt említettem, de hogy mindenhol ugyanazt a Jézus szolgálom, ugyanaz a Jézushoz igyekszem vonzani az embereket, és nem okoz gondot, hogy anyanyelvemen érzek, hiszek, imádkozok. A szlovák nyelvet is elsajátítottam az időben, tehát, hogy nem anyanyelvi szinten, de ez is segít nekem abban, hogy Jézushoz irányítsam a rambízottak életét, szívét.
Mondta atya, hogy ugye ismeri a rádiót, hisz 2004 után egy darabig, 5-6 évig azért bejártak.
Csütörtöki napokon volt ott, így, ott, esti órában.
Rózsa közérre, és tehát szinte mindenkit ismer ott a rádióban, akik akkor ott voltak, és néha azért kapcsolt már rá, mert ott fogható önöknél.
Igen, interneten szoktam, hallgattam, hát nosztalgia, no. Ez nem olyan régen volt, örömmel töltött el az is, hogy hát felvidéken beletett fogni, most már meg nem mondom, milyen frekvencián akkoriban, de a világhalmon keresztül bekapcsolódtam.
Hogy érzi magát egyébként plébános kormányzóként, hát ugye még nem plébános teljes mértékig, csak az is ugyanolyan feladat, csak más a titul.
Igen, ugyanolyan jogaim, kötelezettségeim vannak. Így mondom, hogy még ízlelgettem. Tehát, hogy két hónap az még túl rövid idő, meg most egy új közösségbe kerültem. Még ott tartok, hogy ismerkedek az emberekkel, fiatalokkal, idősekkel, stb. És próbálom megérinteni az életüket. Tehát mondom, mi nyári szünet után vagyunk, most indul be jobban az élet, tehát én hittant is tanítok. És pluszban még én is iskolába járok, Budapesten most kezdtem meg a második évemet, a Mental Higiéni Intézetnek lelkigondozói továbbképzésére járok, tehát hogy tanulom még mindig, mit jelent lelkipasztornak lenni, hogyan tudok segíteni a rambízottaknak, mert látom ezt a...
Van feladat egyébként, mert ugye közösségépítés, illetve fenntartása, és egy plébánosnak nem csak ez lesz a dolga, hanem van ott még épület is. Az adminisztráció az még el is menne. De amikor elkezdődik az, hogy ezt kellene javítani, ezt kellene megújítani, ezt kellene megcsinálni. Na az lesz a kemény feladat még emellett.
Igen.
Tehát a lehet hát dolgok mellett.
Ezeket ma sok mindent megtanultam, megtanítottak a paptestvéreim az elmúlt 14 évben, de hogy ez egy állandó folyamat, ahol én is fejlődök, én is tanulom, mit jelent a gyakorlatban, plébánosi feladatkör, de eddig így mondom, hogy nagyon boldog vagyok, és továbbra is a helyen érzem magamat.
Hát köszönöm szépen, érezze jól magát a helyén, szolgálja a közösségre és a magyarságot.
Köszönöm nagyon szépen, és Isten áldását kérem a szerkesztőségre, a rádióra és mindenkire, aki hallgatja ezt.
Zsóka Jánost hallották szádalmásról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!